Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó Laura textilművésszel Dömötör Ildikó beszélget.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióba Szabó Laurát is. Én magam Dömötör Ildikó vagyok. A mai hitvallóban Laurával fogunk beszélgetni egyrészt a munkájáról, másrészt pedig a hithez való viszonyulásáról. Akkor először arra kérlek, Laura, egy kicsit pár mondatban mutasd be magad, mivel foglalkozol, mert azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes munkaterületen tevékenykedsz.
Én is köszöntöm a rádióhallgatókat. Textil és aranyművesként dolgozom. Igazából 26 éve aranyékszereket tervezek és készítek. A textilek úgy jöttek az életembe, hogy először textilművesként végeztem Szombathelyi Művészeti Gimnáziumban, de utána ékszerészként tanultam és helyezkedtem el.
És hogy jött ez az ékszerész? Hát ugye mondtad, hogy textil területen végeztél, és utána hogy fordultál az ékszerek felé?
Egy nyári táborban találkoztam közelebbről az ékszerekkel, és ott beleszerettem igazából, és Pestre kerültem, felvettek egy aranyműves iskolába, és onnan meg már valahogy olyan sima út volt az ékszerek felé. Az aprólékos munkával, precíz kis apróságokkal nagyon szerettem foglalkozni.
Gondolom, főleg egy fülbevaló, hogyha kis méretű, akkor ott tényleg nagyon aprólékosan és ilyen apró kis szerszámokkal is dolgozol?
Igen, abszolút. Jelenleg otthon van a műhelyem, egy nagyon kicsi kis helység igazából kialakítva, de minden kézi munkával készül. Nagyon sok finom apró szerszámom van. A mai technika viszont már arra felé megy, hogy minden egy kicsit szeparálódott a szakmában, úgyhogy kollégákkal is együtt dolgozom, akik bizonyos területeken, például drágakőfoglalás, vagy öntések, lézergravírozás, vagy számítógépes tervezésben átveszik ezeket a kis munkafolyamatokat.
Mondtad, hogy 26 éve foglalkozol ezekkel az ékszerekkel, meg aztán majd áttérünk a sálakra is. Mennyit változott esetleg az igény, vagy a stílus, vagy a divat, hogy látod?
Ó, nagyon sokat változott, és ezért nagyon fontos, hogy mindig meg tudjon újulni az ember az ékszerek terén is, a vevők igényei felé is, hiszen régebben sokkal nagyobb igény volt egy aranyékszerre, egy komoly drága köves ékszerre. Manapság inkább technikai eszközöket vásárolnak mondjuk egy ballagásra a fiataloknak. 26 évvel ezelőtt ez azért máshogy nézett ki, mikor én végeztem az iskolában. Úgyhogy azt gondolom, mindig együtt kell változni a trendekkel.
Ez egy igazán elegáns és női szakma. Azt gondolom, hogy így a női hallgatók nevében is mondhatom, hogy az, hogy ékszereket készít egy nő, ennél szebbet nehezen tudok elképzelni. És így visszakanyarodva erre az ominózus táborra, arra lennék kíváncsi, hogy jutott eszedbe, hogy ékszereket készítsél, mert a nők nagy része nagyon szereti az ékszereket. Fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, de azért nem az jut eszünkbe, hogy akkor mindjárt készítsünk is ilyeneket.
Mindig érdekeltek a különleges technikák, és mindenféle területen szerettem volna régebben is kipróbálni magamat. Annak idején szobrászkodtunk és festettünk, és hát az ilyen apró kis drótokból kezdtünk természetesen először, meg gyöngyökből ékszert fabrikálni magunknak. Nyilván annak idején gyerekkoromban még mindenféle technikai háttér nélkül. És hát mikor oda kerültem, hogy egy klassz ötvös műhelybe kipróbálhattam ezeket, hát ott nyilván ez szerelem lett.
És az elején mondtad, hogy először ékszerkészítő voltál, tervező és ékszerkészítő, majd ugye később sejem festő, sejem sálakat készítesz. Most elsősorban ugye ez a fókusz.
A fókusz úgy került át igazából 5-6 évvel ezelőtt, hogy én a Pilisben élek jelenleg, és imádom a természetet, és lovagoltam. És egy elhibázott szőrén lovaglás kapcsán sajnos egy komoly balesetet szenvedtem, és a jobb kezemmel nem tudtam az aranyműves szakmában egy jó időre helytállni, és akkor egy picit visszakanyarodtam az én régi szakmámhoz, tehát textilműves goblenszövőként végeztem, és elkezdtem újból a textileket felfedezni, hogy így mondjam, mert 26 évvel ezelőtt azért még nem állt rendelkezésre ennyi szuper alapanyag, teljesen mások voltak az eszközök, és tényleg nem lehetett hozzájutni ilyen minőségű anyagokhoz. És elkezdtem pici terápia jellegűen is, amíg épült a kezem, sejmet festeni, az nem okozott akkora igénybevételt a karomnak.
Mert hogy nem volt annyira aprólékos, ugye, mint mondjuk egy ékszer elkészítése?
Hát igen, nem is az aprólékosság csak, hanem tulajdonképpen mire ilyen csillogó kis ékszer születik, addigra elég nagy igénybevételnek van a szakmabeli kitéve, mert kalapálni kell, reszelni, tehát komoly fizikai munkavégzés tulajdonképpen, amit nyilván a vásárlók már nem látnak, mert csak a csillogó csoda van a kezükbe, de ahhoz azért koszos kezek és fájó izmok vannak néha magunk mögött, míg elkészül egy ilyen munka.
És akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy szerencsétlen baleset folytán fordultál az ékszertől a sejemfestés felé?
Igen, így utólag már abszolút ez látszik. Nyilván akkor nem gondoltam bele, hogy ebből a komoly traumából majd valami jó is születik, mert azóta átalakítottam az egyik részét az aranyműves műhelyemnek, sejemfestő és nemezelő műhelyé, úgyhogy most helyet kapott elég nagy területen újból a textil is az életemben.
És milyen alapanyagokból dolgozol?
Hernyósejmeket festek, nagyon sokféle sejem van, nagyon szeretem mindegyiket kipróbálni a festés terén is. Professzionális sejemfestékekkel dolgozom, ami azt jelenti, hogy egy gőzölős technikát alkalmazok utána, ami nagyon hosszadalmas tulajdonképpen, de ilyen gyönyörű, repülő szépségek tudnak születni belőle, mert nem tömörítik el a hernyós sejem textúráját, és nagyon finom leheletnyi alapanyagok tudnak készülni, bármilyen mintával, színekkel, innen már csak a fantázia szab határt. A másik alapanyag pedig az ausztrál merino gyapjú, ez pedig egy elképesztően finom alapanyag. Gyerekkorunkból szerintem, már mint az én korosztályom, biztos, hogy csak a szúrós gyapjú pulcsikra emlékszik, amit nem szerettünk hordani. Ezek viszont álom puha alapanyagok, és ezt a két alapanyagot egyesítem tulajdonképpen, a hernyósejmet és az ausztrál merino gyapjút összenemezelem, és nagyon klassz textúrák alakulnak ezzel a technikával, ez egy vizes nemezelés tulajdonképpen.
És sajnálhatják a rádióhallgatók, hogy nem látják ezt a gyönyörű munkát. Én most itt szerencsére láthatom a stúdióban az egyik sálat, és csak megerősíteni tudom, hogy tényleg nagyon szép és finom munka. Főleg ez a két anyag így összekombinálva, a hernyósejem és a merino gyapjú, nekem sose jutott volna eszembe, de így együtt ez valami csodálatos. Az előzőekben ugye beszéltünk arról, hogy egy ilyen szerencsétlen fordulat miatt fordultál az ékszertől a sálak felé, és mondtad, hogy ebből a traumából nem is gondoltad volna, hogy esetleg ilyen jó dolgok sülhetnek ki. Mi volt az, ami téged átsegített ezen a nehézségen? Mert ugye itt alapvetően a Hitvalló című műsorban vagyunk, és én arra lennék kíváncsi, hogy mi volt az, ami téged segített, vagy hol találkoztál a hittel ebben a nehéz időszakban?
Tulajdonképpen gyerekkoromban vallásos neveltetésemből adódóan.
Mert hogy római katolikus igen, vagy, ugye azt elárulhatjuk.
Igen, tehát egy nagyon otthonos közeg nekem, akár egy templomban való imádkozás, illetve otthon egy komolyabb nehézség kapcsán főleg talán egy kapaszkodót jelent. Azt hiszem, hogy a gyerekkori imát mondjuk elmélyülve elmondja az ember, és mindig volt, vagy jött valami, hogy mondjam, B-terv az életembe, amit, hogyha mondjuk nem tudom az ékszereket csinálni, akkor kell, hogy legyen valami más, amit éppen tudok. Elsőnek még balkezes szakácskönyvet is elkezdtem festeni, mert hogy nagyon szeretek főzni is, és jön valahogy mindig valami ötlet, ami lelkesedéssel tud eltölteni, és szerintem ez egy komoly érzelmi segítség az ember életébe.
És mi az a kapaszkodó, ami ilyenkor átlendít a nehézségeken? Mert azért nem tudom, hogy mennyire elárulható, azért elég sok nehézség volt az életedben ezen a lovasbaleseten kívül is, amikor ugye lebénult a pont a jobb kezed, amivel dolgoztál, hogy mik voltak azok a kapaszkodók, amik hát segítettek. Persze gyerekkorodban misére jártatok, meg imádkoztál, de azért lehet, hogy még valami is kell ahhoz, hogy meglásd a fényt az alagút végén.
Szerintem egy mély hit abban, hogy talán úgy tudnám fogalmazni, hogy honnan jött az ember, hol vannak a gyökerei, és a régi tanítások, amik úgy annak idejénről benne maradtak az emberbe a felnőtt korában. És még ha rögtön nem is, az ember mindig elkezdi meglátni, hogy mi lesz a kiút, és aztán lehet, hogy teljesen más felé megy mégis, de ha B terv nem jön be, akkor ott a C, a D. Tehát mindig lesz valami új, ami ugye egyszer csak adódik. És amikor anyagi nehézségek vannak, akkor is valahogy mindig ott volt valami megoldás, szóval soha nem éreztem magamat elhagyva, elhagyatottan. Természetesen ott volt mellette mindig a családom is, akiknek nagyon hálás vagyok. Szüleimék, bátyám, vagy van egy 18 éves fiam, és akkor így együtt csináljuk mindig végig azokat a dolgokat, amik jönnek az életbe, ha jó, ha rossz éppen.
Köszönöm. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire voltál egyedül ezekben a nehézségekben, kik voltak körülötted, vagy kikre számíthattál?
Nagyon sok barátom is van, barátnőim, akik mindig mellettem vannak, és ez is egy hatalmas erő szerintem, mert bármilyen nehézség van, hogyha valaki fogja a kezedet, akkor ez hatalmas erőt ad. Tehát szerintem az egyedül lét de sokkal gyengébb az ember. Mindig kell, hogy valaki ott legyen, és semmitől sem félek, ha valaki ott van mellettem, mögöttem, vagy fogja a kezemet.
És ezt az erőt, amit így közben megtapasztaltál, és amikor ilyen nagyon nagy nehézségek voltak az életedben, és végül is mindegyikből talpra álltál, ezt az erőt, ezt a tapasztalatot tovább tudod adni, vagy te is esetleg gondolsz arra, hogy másoknak tudnál ebből adni, vagy valahogy segíteni őket is? Mert elég sok elakadás van, én is tudnék mesélni az életemben, hogy körülnézek, és mindenkinek máshogy nehéz. Én azt szoktam mondani, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni, vagy hogyan tudjuk egymást támogatni.
Elsősorban talán jelenleg a példamutatással, hogy néha akaratlanul is az ember az életével, a munkájával, vagy a tetteivel, vagy a másik emberekhez való hozzáállásával akaratlanul példát mutat talán. Én is szeretnék mindig jobb ember lenni, és ezt nem csak a magánéletbe vagy munkában gondolom így, hanem így egyáltalán mindenben. Kicsit szebbet alkotni, kicsit jobban odafigyelni másokra, többet segíteni. Most például a legutóbbi nehézségeim kapcsán az jutott eszembe, hogy nagyon szívesen önkénteskednék, akár kórházakban is, mert látom, hogy nagy nehézségek vannak. És akkor, ha jön egy ilyen ötlet, nagyon klassz, amikor az ember meg tudja valósítani ezt.
És olyan kicsi is elég ahhoz, hogy valakinek talán jobbá tedd az aznap délutánját, vagy azt a napját.
Jaj, abszolút, sokszor egy mosoly egy nénire az utcán, vagy bármi, szerintem nagyon sokat tud segíteni. De épp tegnap este egy orvosi konzultáción megdicsértem az orvost, akinek azt hiszem szintén sokat jelentett az a két mondat, hogy én mennyire örültem, hogy így áll hozzám.
És mit üzensz a Mária Rádió hallgatóinak? Mert én gondolom, hogy biztos sokan vannak a hallgatók közül olyanok is, akik éppen legnehezebb időszakon mennek keresztül, mert én úgy gondolom, hogy te már kifelé jössz a nehézségből, ha megengeded, hogy
azt
ezt
remélem,
így... Igen. Tehát akkor a remény is.
Mindig van valami új nehézség.
Igen, az ember azt gondolja, hogy megvan, lefutottam a távot, megúsztam a távot, és akkor, mikor éppen már hátradőlnék, hogy jaj, de jó, akkor kapom a következő feladatot, és akkor onnan is kell megint erőt meríteni, újra nagy levegőt venni, és folytatni az utunkat, hogy ahogy te is mondtad, hogy egyre jobb emberré váljunk. Tehát itt a nehézségeknek melyik fázisában vagyunk éppen, ugye ez is egy nagy kérdés. Mit tudsz javasolni, vagy mit üzenni azoknak, akik esetleg még benne vannak a legnagyobb nehézségekben?
Szerintem nagyon ki kell először szomorkodni magunkat, és nagyon klassz, ha van hozzá támogatásunk, ahogy az előbb is mondtam, hogyha valaki áll mellettünk.
Akár valakinek a vállán sírni az mégiscsak jobb, mint egyedül, erre gondoltál?
Talán nem biztos, hogy ennyire konkrétan, mert nem biztos, hogy annyira jó a barátnőket is terhelni, akár egy sok-sok hosszú telefonhívással a problémákkal, de nyilván nagyon klassz, hogyha van, aki meghallgat minket, és van, aki velünk tart, elkísér, vagy fogja a kezünket egy problémában. Azt üzenném esetleg, ami az én élettapasztalatomból adódik, hogy miután kiszomorkodtuk magunkat, mindig később, sokkal később tudjuk esetleg meg, hogy az a nehézség mire volt jó, úgymond, mire tanított minket, és mindig mindennek később meg lesz az értelme, amit akkor a nehézségben biztos, hogy nem tudunk látni, de kell egy olyan hit, hogy ez majd megmutatkozik később, és bátran álljunk ott, hogy majd átmegyünk mindenen.
Akkor tulajdonképpen neked ez a hitet, hogy meg fog oldódni, végig tudom csinálni, és meg lesz ennek majd a magyarázata is.
Igen, sokszor visszamennék a szomorkodó félős Laurához, hogy megsimogassam, vagy egy picit megrázzam, hogy ne féljen, mert hogy minden rendben lesz.
Mert akkor még nem láttad, de utólag visszatekintve ki tudtál jönni azokból a nehézségekből, csak akkor még nem láttad.
Igen, így van.
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! A stúdióban Szabó Laurát és Dömötör Ildikót hallották. Köszönjük szépen a figyelmet!
Szabó Laura textilművésszel Dömötör Ildikó beszélgetett.